Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar államiság ezer éves történelmét végigkíséri a szentföldi keresztényeket és a keresztény helyszíneket támogató nemzeti küldetés, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 állami televízióban. Azbejtisztán azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány támogatásával a Hungry House programban a Jordán folyó partján, jordániai oldalon Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínén épült fel az első római katolikus templom és kegyhely, valamint átadták a jeruzsálemi óvárosban épült kolostor közösségi termét. Az államtitkár elmondta azt is, a múlt héten kétoldalú tárgyalásokat folytatott a közel-keleti helyzetről Pietro Parolin bíborossal, szentszéki államtitkárral és Pier Battista Pizzaballa bíborossal, jeruzsálemi latin pátriárkával. Szó volt arról, hogy a közel-keleti konfliktusok miatt a szentföldi keresztények az egyedüli bevételi forrásukat, a zarándok turizmust veszítik el, emiatt tovább tart a keresztények elvándorlása. A tárgyalásokon továbbá szót ejtettek a szíriai változásokról és hatásukról a szíriai keresztényekre. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly átlagosan 3,7%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest. Az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt 12 hónap alatt, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a háztartási energiáért 0,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. A kormány teljesítette vállalását, 2023-ban letörte, 24-ben pedig alacsony szinten tartotta a háború és az energiaválság következtében megnövekedett inflációt. Ezt közölte az adatokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzátéve, tavaly a pénzromlás mértéke 3,7%-ra csökkent, tehát idén pedig még tovább 3,2%-os szintre mérséklődik. 2024. novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a KSH. A feldolgozóipari alágok döntő többségében mérséklődött a volumen, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Csaknem 900 új munkahelyet teremt egy újabb kínai autóipari vállalat, a Xinchi 50 milliárd forint értékű beruházása 60-ban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint ez tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Átfogó járatfejlesztésbe kezdett a Debrecen nemzetközi repülőtér. Ennek eredményeképpen nyáron Larnakára és Burgaszba is indul repülőjárat a városból. A többségi tulajdonos kiemelt feladatként tekint arra, hogy a repülőtér forgalmát az eddigi csúcsot jelentő 2019-es vagy azt meghaladó szintre emelje. Holnap tartja a taxisok érdekvédelmi szervezete az idei tüntetését, azonban hivatalosan még nem közölték, hogy hol lesz a demonstráció. A világgazdaság úgy tudja, hogy a Hősök terén. A taxisok érdekvédelmi szervezetének közlése szerint a cél élhető adózás, zöldebb és biztonságosabb budapesti közlekedés, munkalehetőségek és tisztességes megélhetés biztosítása mindenkinek. A hazai turizmus új rekordéve volt a tavalyi, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke. Guller Zoltán közölte, a vendégészakák számának növekedése 150%-kal haladta meg az uniós átlagot, és minden korábbinál több, 18 millió turistát fogadtak a magyarországi szálláshelyek, amit 11%-os növekedés 2023-hoz képest. Megnövekedett kapacitással működnek a kormányablakok, miután csütörtöktől már csak a digitális állampolgár mobil alkalmazással vagy ügyfélkapu plusszal lehet intézni az ügyeket. A leterheltség miatt jelentősen nőhet a várakozási idő. A két szolgáltatás 2025. december 31-ig párhuzamosan használható. Oroszország szerint dróntámadást kísérelt meg Ukrajna múlt pénteken a török áramlat gázvezeték egyik krasznodari kompresszorállomás ellen, hogy megszakítsa az Európába irányuló gázszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, Magyarország és Közép-Európa földgázellátásában a török áramlat nélkülözhetetlen. Az ukrán elnök kész tárgyalni a gáztranzitról a szlovák miniszterelnökkel, de nem Szlovákiában, hanem Kijevben, pénteken. Robert Fico szlovák miniszterelnök nyílt levélben kezdeményezett tárgyalásokat. Azt írta, a tranzit leállítása nem csak a szlovák gazdaságnak okoz károkat, hanem a térségnek és az egész uniónak, amelybe Ukrajna igyekezne felvételt nyerni. Végül az időjárásról. Éjszaka beborul az ég, hószálingózása, többnyire gyenge havazásra készülhetünk, gyenge marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban -5, napközben majd 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Csak hezitál, okosan újra lépni, akár egy utazó, egyedül szalad a széllel, a szíve ma is kiadó, marad a hosszú lépés, nem tudja hova tart, szakad az ég fejére, lelkében zivatar. A háztetőkön eső, mossa üres a táj, remeg a föld alatta, az irányulva tovább. Honnan jöttél és hova mész? Eltévedtél vagy ide érsz? Honnan jöttél és hova mész? Honnan jöttél és hova mész? Táska fáradt éppen, nem öleli magát. Fények a láthatáron, valaki oda át. Fejveszve rohan a múltnak, nem tudja hova tart. Kénytelen vele repülni, haza tart, pedig nem akart. Honnan jöttél és hova mész?
Az erdőfohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Remélem szeretik a békákat, mert ma róluk lesz szó. Pontosabban a 2025-es év két éltőjéről. Beszélgető társam dr. Babocsai Gergely, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltő és hüllővédelmi szakosztályának vezetője. A 2025-ös év két éltője a sárga hasúunka lett. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltő és hüllővédelmi szakosztálya nem bízza, nem a véletlenre, hanem az állatkedvelőkre, hogy megszavazzák az év két éltőjét, vagy hüllőjét, hanem ti magatok választjátok egyik évben hüllőt, másik évben két éltőt, tavaly a haragos sikló hüllő volt, most idén a sárga hasúunka két éltő. Miért esett rá a választásotok?
Minden alkalommal elmondjuk, hogy mivel nagyon kevés a hazai fajoknak a száma, nem úgy, mint a rovarok, meg a madarak esetében, ahol lehet földobni választási lehetőségeket, mert hogy gyakorlatilag a tárház az végtelen. Itt nálunk ugye ez a 33 faj összesen, plusz az, hogy meg kell minden évben feleznünk őket, tehát alternáljuk a kétéltős hüllőket, emiatt ugye inkább mi választjuk ki, és nem megszavaztatjuk, az szerint, hogy mi az, amiről szeretnénk abban az évben beszélni. Már két évvel ezelőtt az alpesi gőte volt az év két éltője, illetve azt megelőzően a foltos szalamandra, és ennek az egyik oka az volt, hogy most már egy ideje igyekszünk arról beszélni, hogy azok a két éltőek és hüllők, amelyek nálunk magasabb régiókban fordulnak elő, tehát hűvösebb erdei élőhelyeken fordulnak elő, azokkal kapcsolatos természetvédelmi problémákról tudunk beszélni, itt elsősorban a klímaváltozás, illetve az erdőknek a kezelése, az erdőgazdálkodásnak a hatása ezen élőlényeknek az élőhelyére. Most ugyanebbe a sorba illik bele a sárga hasúunka is, a sárga hasúunka, két unka fordul elő Magyarországon, a vörös hasúunka és a sárga hasúunka, ebből a sárga hasú az, amelyik nálunk hegyvidéken, vagy hát a Dunántúlnak bizonyos helyein vidéken is előfordul, de tényleg azokra a helyekre korlátozódik, ahol erdők vannak, sűrűbb, üdébb erdők vannak, illetve ideglenes víztestek, pocsolyák, kistavak, stb. Esetleg patakok, amelyekben a sárga hasúunka éli az életét, vagy amelyben szaporodik. Pont ezért régen egyébként hívták hegyi unkának is a sárga hasúunkát, ma már ezt nem szoktuk használni, hanem marad a sárga hasúunka.
Tehát felhívjátok a figyelmet egyrészt a melegedésre, másrészt az erdőgazdaságra. Hát a melegedéssel kapcsolatban, vagy ellene olyan sokat talán nem tehetünk, talán nem is az ember által gerjesztett folyamat, ezt nem most döntjük el, viszont az erdőgazdálkodás mennyiben érintheti a sárga hasúunkát?
Annyiban mindenképpen tehetünk a klímaváltozás hatásai ellen, illetve annak a hatásait tompíthatjuk ezeknek a két éltőknek a számára, hogyha olyan módon viszonyulunk a környezetünkhöz, amelyik segíti az élőhelyüknek a megfelelő fennmaradását. És ebben van nagyon nagy szerepe az erdőgazdálkodásnak. Ugye ezek az erdők biztosítják azt a megfelelő élőhelyet, azt, hogy nem fújja át a szél az élőhelyüket, tehát nem szárítja, nem süt be a nap olyan intenzíven ezekre az élőhelyekre, tehát azt sem szárítja, és nem melegíti fel az erdőket, hanem ezek az üde erdők, például, ha mondjuk itt most a Mátra van hozzánk a legközelebb, arra gondolunk, akkor a Mátrának a legmagasabb régiói, vagy az északi lejtői, azok meglehetősen hűvösek. Tehát, ha az ember nyáron arra jár, például amikor nagy kánikula van, akár csak itt Lengyöngyösen, ahol beszélgetünk, vagy ne adj Isten, pláne ha Budapestről beszélünk, akkor mondjuk 35 fok körüli kánikula van ezeken a helyeken, akkor fölmegyünk ezekre a magas régiókba, a Mátrába, akkor előfordul, hogy csak 30 fok, vagy 28 fok van a 35 fok helyett. Most ezt tulajdonképpen az erdők biztosítják részben, nyilván a magasság az egyik oka annak, hogy alacsonyabb a hőmérséklet, de a másik, hogy ez az üde jellege megmarad ezeknek az élőhelyeknek, az fakad abból is, hogy erdők borítják, és ezek az erdők nagyon sok vizet tartanak vissza, tartanak magukban, az avarban nem engedik a párolgást olyan mértékben a talaj felszínről, még hogyha maguk is a talajból párologtatnak, de a talaj felszínről nem engedik, és ez biztosítja azokat az élőhelyeket, ahol ezek az állatok, amelyekről beszéltem, a foltos szalamandra, az alpesi gőte és a sárga hasúunka éli az életét. Na most itt nagyon nagy kérdés, hogy hogyan nyúlunk az erdőkhöz. Tehát például a tarvágások, azok hatalmas problémát jelentenek, több okból is. Egyrészt ott, ahol tarvágást végeztek, ott az élőhely évtizedekre teljesen alkalmatlanná válik ezeknek az állatoknak a fenntartására, vagy fennmaradására. Ott ez egy olyan meleg, először csak bokros, majd aztán ilyen fiatal erdős vegetáció alakul ki, amelyik alkalmatlan mondjuk a sárga hasonunk a fenntartására, ahol a pocsolyák nem maradnak meg, ahol a pocsolyák nincsenek kellőképpen hűvösben tartva, és nagyon gyorsan párolognak, és hát a hőmérséklet is jóval magasabb, tehát ezek alkalmatlanná válnak. Ugyanaz a helyzet például azzal is, hogyha vannak mondjuk üde, mély völgyek, Mátrában sok ilyen van, amelyek bükkösökkel vannak körbevéve, vagy bükkösök takarják ezeket a mély völgyeket, jó hűvösen tartva a mikroklímát, egyrészt magánál a patakoknál, de ahol források vannak, akkor a források körül is, és bár a törvény védi ezeket, tehát ezekről nem nagyon lehet lehozni az erdőt, de már a körülötte lévő részekről igen. És hogyha a körülötte lévő részekről lehordjuk az erdőt, akkor azok a részek már átmelegednek. Ott már ráadásul a szél járni is tudja, főleg a nyári száraz, meleg légmozgás egyszerűen befúj még azokba a kis keskeny erdősávokba is, amiket még meghagytak, és ott bizony nagyon is rontják ezeknek az élőlényeknek az élőhelyét.
Érdekes, hogy a bőrzsönyben is, a bükkben nem él a sárga hasunka, Mátrában viszont annál nagyobb számban. Nemrégiben egy pár évvel ezelőtt a Nemzeti Park helyreállította, vagy legalábbis elkezdett egy olyan természetvédelmi munkát, hogy helyreállítsa a kisvizes élőhelyeket. Ezt gondolom segíti az unkát is. Segítette?
Igen, ez egy nagyon érdekes és egy nagyon, legalábbis jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy viszonylag hatékony segítség az unkáknak. Itt elsősorban az északi Mátrát érintette ez a dolog. Ott, ahol az unkák előfordulnak, és ahol sok kis víz volt valamikor, például az egyik ilyen érdekes dolog, ahol kis vizek voltak, ha természetes módon kidőlt egy bükk. Ugye mindenki látott már ilyet, hogy egy nagy fa kidől, minden nem feltétlenül csak bükk, de hogy egy nagy fa kidől, akkor az egész gyökere kiszakad a földből. És ugye, mivel a lejtőről van szó, hát hiszen hegyoldalról van szó, a fa ledől nyilván a lejtő irányába, és a hegy irányában marad egy ilyen kis mélyedés, ahonnan a gyökér kiszakadt, viszont a még meglévő gyökér, amelyik vízszintesből függőlegesbe fölállt, ott egy ilyen kis gátat képez ehhez a lukhoz, amelyikből kiszakadt. Na ez régen nagyon jól feltöltődött vízzel, és ideglenesen megült benne a víz éveken át, és ezek nagyon jó szaporodó helyek voltak például az unkáknak, vagy az alpesi gőtének, adott esetben még talán szalamandrának is, bár az jobban szereti a folyóvizeket, de azért ezekben is előfordulhatott, és hát persze más kétéletűeknek is, amelyek itt előfordulnak, gyepi béka, erdei béka, de most ezek most már a klíma szárazodásával eltűnnek, tehát ilyeneket nem nagyon látunk. A másik pedig, hogy kiszáradnak megint azért, mert az erdő megvan egy csomó helyen nyitva, nem csak apró pici lékek formájában, hanem jelentős hiátusok vannak az erdőben, de itt ugye az a meleg levegő át tud fújni, és ki tud száradni. Most ezeket próbálták pótolni is, és viszonylag sikeresen, tehát ott, ahol jó az erdő például, viszonylag sűrű és nincs lehordva az erdő, ott ezek a kialakított kis pocsolyák, vagy mélyedések, vagy teknők, amiket a Nemzeti Park kialakított, ezek egész jól működnek. Tehát, hogy az ember fölmegy az északi Mátrába, itt-ott lát ilyeneket, pirosra festett fakarókkal vannak megjelölve, és ott abban lehet látni sárga hasú unkákat, vagy adott esetben alpesi gőtét, esetleg más békákat. Most ezek addig működnek, amíg ezek maguk is el nem kezdenek kiszáradni, mert hogyha az erdő nem védi, vagy a klíma túlságosan szárazodik, akkor bizony ezek a mesterséges kis tavacskák is ki tudnak száradni, mert ugye ezeket nem töltik föl vízzel, bár még ezt is lehetne csinálni, de valahol ez már, hogy mondjam, amikor már minden aspektusát emberi kézzel kell fönntartani, az már nagyon rossz. Tehát igazából önmagában az egy jó dolog lenne, ha csak az a tény, hogy ezeket a mélyedéseket kialakították, ez már működne, ez nagyon jó lenne. És úgy tűnik, hogy ez egy ilyen pozitív dolog itt a Mátrában is valamennyire működik. Ennek egyébként az is célja volt, hogy nagyon sok ideglenes kis vízállás vagy pocsolyácska az erdészeti utakon a nyomvájúban alakul ki. És ezek a nyomvájuk nagyon-nagyon jók egészen addig, amíg az erdészet még egyszer át nem megy rajta, akár teherautóval, vagy akár csak az erdésznek át kell menni az erdőn a terepjárójával, és belemegy ezekbe a pocsolyákba, amelyekben mondjuk 8-10 unka tanyázik. Abból hát egyrészt, ha szerencséjük van az unkáknak, és kispriccelődnek a vízzel együtt, akkor megúszták, de ha nem, akkor néhányan el is pusztulnak, de ettől függetlenül ez a víz állandóan zavarossá válik, fölkavaródik, tehát ez nem egy ideális környezet számukra. Most ezt valamelyest kompenzálandó, egész jól működnek ezek a mesterséges teknők. De hosszú távon a megfelelő cél inkább az lenne, hogy különösen ezeken a helyeken, amelyek ennyire érzékenyek ökológiai szempontból, át kellene gondolni vagy az erdőgazdálkodási módot, vagy egyáltalán ezeket erdőrezervátummá kellene alakítani, és máshol más formában, kevésbé érzékeny területeken folytatni erdőgazdálkodást, ezt pedig meghagyni a természetnek.
Nem csak ez veszélyezteti a sárga hasú unkát, illetve egyéb kétéltűeket is, tehát a kiszáradó pocsolyák, kisebb tavak, hanem egy gomba, kitrit gomba, amiről már korábban is beszéltünk. Ez is egy unkafajjal került be Magyarországra?
Azt nem tudjuk, hogy hogyan került be Magyarországra. Vannak olyan kutatók, akik igyekeznek, illetve maga a kétéltű hüllővédelmi szakosztály is részt vett, illetve irányított is részben ilyenfajta felméréseket, amelyekben megpróbáljuk monitorozni ennek a gombabetegségnek a terjedését. Kettő fordul elő Európában, illetve a világon. Az egyik elsősorban a békákat, de más kétéltőeket is pusztító béka kitrit gomba. A másik pedig különösen a szalamandra féléket, ebbe bele tartoznak a gőték is. Nagyon durván pusztító szalamandra kitrit gomba. Na most a szalamandra kitrit gomba nem fordul még elő a Magyarországon, a jelenlegi ismereteink szerint, Európában sajnos már itt van. A kitrit gomba azonban előfordul, hogy hogyan került be hozzánk, nem tudjuk. Nem kizárt, hogy egy nagyon alapos mintavétellel, genetikai mintavétellel lehetne következtetni arra, hogy honnan származik, de jelen pillanatban igazán elképzelésünk nincsen. De most a jelen pillanatban talán azt is lehet mondani, hogy alapvetően majdnem, hogy mindegy is, jó eséllyel egyébként autókkal, esetleg bakancsokkal hordtuk be kirándulók, állatszeretők, természetszeretők azzal, hogy ezeken a helyeken járkálunk, esetleg máshonnan jövünk, és hozzuk magunkkal ezt a gombabetegséget a ruházatunkon. Tehát így is bekerülhetett, most már több helyen előfordul, sajnos a sárga hasunkát érinti, tehát tudunk olyan eseteket, amikor teljes szaporlat elpusztult egy pocsolyában, mert bár a felnőttek valahogy viselték, úgy tűnik, hogy nem pusztulnak el minden esetben tőle, de a fiatalok az átalakuláskor vagy átalakulást követően nagy számban pusztultak el. Egy nagyon fontos dolog, ugye minden laikus számára, hogy amikor kirándulunk, és főleg olyan helyekre megyünk, ahol sok a kétéltő, és még esetleg szándékunk is van látni ezekből, vagy közelebbről megfigyelni, de nem csak akkor, hanem egyáltalán bármilyen másokból kirándulunk most már Magyarországon, nagyon fontos lenne az, hogy mindenki egy új kirándulás előtt a ruházatát mossa ki, tehát a nadrágját, a kabátját, a felsőjét mossa ki, és a legfontosabb, hogy a cipőt pedig nagyon alaposan pucolja le, a bakancsát, nem maradjon rajta sár, vagy iszap, vagy bármilyen ilyen fajta szennyeződés, és teljesen szárítsa ki. A kitrit gombának a spórái nem nagyon maradnak meg, úgy tűnik, nagyon száraz környezetben, ezért, hogyha teljesen kiszárítjuk meleg helyen, még jobb, hogyha napon szárítjuk ki a lábbelinket, akkor megakadályozzuk, hogy a fertőzést átvigyük egyik helyről a másikra. És ez tényleg nagyon fontos, hogy mindig tegyük meg. Még akár egyébként, hogyha több napra elmegyünk ugyanarra a környékre, mondjuk a Mátrába, vagy a Zemplénben, vagy a Bükkben nincsen, vagy a Bakonyba kirándulni, akkor is este tegyük meg azt, hogy amennyire lehet lepucoljuk a ruhánkat, lepucoljuk róla a sarat, a cipőnkről is a sarat, és a szálláson teljes egészében kiszárítjuk, hogy a következő napra már egy lehetőleg legalábbis kitrit gomba szempontjából fertőtlenített ruházatunk legyen. Ez ellen a gombabetegség ellen nagyon-nagyon nehéz védekezni, azonban ami szerintem a laikus közönség számára egy elsődleges, megfontolandó és követendő dolog lenne, hogy ne fogjuk meg őket. Tehát amikor ezeket az állatokat látjuk, ne próbáljuk megfogni. Tudom, hogy nagy kísértés, tudom, hogy nagyon jó dolog kézbe venni, megnézni, pláne ha valaki gyerek, akkor hogy ne szeretne békát fogni? Hát mindannyiunk imádott gyerekkorában békát fogni, és megnézni, és hát gyönyörű szép egy unka, ugyan felülről látszólag nagyon jellegtelen, de a hasa az élénk sárga, foltos, és ez egészen meghökkentő látvány, és ezt nyilván mindenki szeretné látni. De ha az unkák szempontjából akarjuk nézni, akkor mégiscsak jobb lenne, ha nem nyúlnánk hozzájuk, hanem megpróbálnánk megnézni ott a pocsolya szélén állva, le lehet őket fényképezni telefonnal is, fényképezőgéppel is, és időnként azért megmutatják a hasukat, mert nem is a hasukat, de ahogy ott állnak a víz színén, lehet látni, ahogy az úszóhártyás lábaiknak a talpát azért föl-föl mutatják, és ez nagyon szépen mutatja, hogy milyen sárga színük van.
De nem vágják hanyat magukat?
Nem, az unkák nem vágják hanyat magukat. Amikor figyelmeztetnek, ugye ahhoz már zaklatni kell őket, hogy figyelmeztessenek bennünket, akkor egy úgynevezett unkareflexet mutatnak, ami továbbra is hason maradnak, de egyszerűen elkezdenek homorítani, vagyis, hogy a hátukot homorítják, amennyire csak bírják, és a végtagjaikat, a lábaikat is így kifordítva fölfele mutatják a talpukat, amennyire lehet. Ezért felvillantják a hasuk oldalán a sárga mintázatot, és felmutatják a talpukon is ezt a sárga, nagyon élénk sárga mintázatot. Ugye a sárga, fekete, az egy figyelmeztető jel, arra nagyon sok élőlény reagál úgy, hogy ehhez nem szabad hozzányúlni, mert ez mérgező lehet, úgyhogy ilyenkor nem is piszkálják. Nyilván, hogyha egy állat mégis elkezdi piszkálni az unkát, akkor valószínűleg megfogja a csőrével, szájával, kiveszi a vízből, leteszi maga elé, megforgatja, na akkor felvillan a teljes hasa a békának, de ő maga nem vágja hanyat magát.
Egy dologról még szerintem beszélnünk kell, van a vörös hasunk, illetve a sárga hasú. Ha nagyon durván elkülönítjük, akkor a vörös hasúak az Alföldön, a síkvidéken élnek, még a sárga hasúak a hegyvidéken, de hát nem ilyen egyszerű köztük a választóvonal, mert vannak hibridek. Egy védett állat minden formájában védett, tehát az ebihal, a pete és a kifejlett állat. Egy hibrid esetében kijár neki a védelem, vagy lapát?
Abszolút kijár neki a védelem. Nem olyan sok helyen fordul elő hibrid. Zemplénben tudunk, illetve itt Magyarországon néhány helyen előfordulnak a két fajnak az elterjedésének a határán. Egyébként Európában a két faj elterjedésének a határán szinte mindvégig előfordulnak hibridek. És hát ez igazából egy normális dolog, ez a természetben előfordul. Ezek a hibrid zónák nem tűnnek nagyon szélesnek, tehát az nem jelenti azt, hogy a két faj összeolvad egymásba, csak vannak egyedek, amelyeknek látszik, hogy az egyik szülője sárga hasú, a másik szülője vörös hasú unka volt. Ugye nálunk itt talán a Mátrában, vagy az Zemplénben ott az a határterület, a sárga hasú unka az inkább a magasabb régiókban fordul elő, itt főleg a keleti ország részben talán nem is tudom, jó néhány száz, 4-5-600 méter felett, még nyugati ország részben előfordul akár 3-400 méter környékén is, de itt például a Mátrában azért a sárga hasú unka egész magasra föl. Hatol. Előfordul itt például a Szent Anna-tónál, és ott még vörös hasú unka fordul elő, és hát igazából talán Mátraháza környékén láttunk egy pocsolyában mind a kettő féle unkát, amelyek nem is hibridek voltak, hanem az egyik ez volt, a másik az volt.
Még egy kérdés, az unka név, az honnan származik?
Az unka név abból a hangból származik, amelyeket adnak. Mindkét faj unkog, ilyen halk unk hangot adnak, kicsit magasabbat, mint az én hangom. Ebből a vörös hasú unkájé sokkal erősebb, mert neki van egy külső hanghólyagja, ami felerősíti. A sárga hasú unkának ilyen nincs, emiatt sokkal halkabb, tehát csak nagyon közelről lehet hallani általában, de azért meg lehet hallani azt is. Talán a sárga hasú unkánál ez nem annyira jellemző, mert az ember nem tölti ilyen sárga hasú unkákkal teli helyen az estéket, mert ugye Mátrában kevésszer fordul elő az ember olyan helyen, ahol este fele, ahol mondjuk úgy megszólalnak, vagy hogy lepihen az ember, és úgy elcsendesedik körülötte minden, de az unkák esetén igen, tehát ugye mondjuk az Alföldön egy olyan helyen leül az ember egy este, vagy olyan víz mellé, ahol unkák vannak, ott borzasztó hangosak, tehát ott sok száz unka egyszerre hallatja a hangját, nagyon erős a hangjuk, nagyon, nagyon megkapó, és egyébként nagyon érdekes hallgatni, és jó dolog hallgatni őket.
Az elhangzott beszélgetésben a 2025-ös év két éltőjéről, a sárga hasú unkáról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltő és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik, a felolvasó Tóth Levente.
Fekete István, januári hírek. Az újévig elhúzódó ősznek nehezen, de vége szakadt. Két kemény nap összerántotta a szétmálló sáros rögöket, és utána, amint illik, elkezdett szálinkózni a hó. Szép, finoman, szinte kötszerűen. De azért hamar meglátszott a dombokon. Megmaradt. Aztán szorgalmasan hullott tovább, és két nap múlva fehér volt a határ. Bevált az öreg közmondás, a kutya nem ette meg a telet. Érdemes volt a körvadászatokkal várni. Fekete határban nehezen kelő, sárpapucsos nyulakat lődözni igazán nem mulatság. Eltekintve a vadászok és hajtók lábait húzó, darabunként 5 kilós sárkoloncoktól, a velejáró fáradtságtól, olyanok a nyulak, mint a vályogvető cigány. Hasik sárosak, és a vadkereskedő egyáltalán nincs elragadtatva. Ez pedig pénzbe kerül. De az idén erről szó sem volt. Kopogott a határ. A magnak való élelmes nyúl idejében otthagyta a veszedelmes tájékot, és az eredmény sem volt rossz. Jó közepes. Pedig sokfelé panaszkodnak, hogy az idén kevesebb volt a nyúl, mint tavaly. A körökben szépen repdestek a foglyok is. Most a bőséges télelő után egy kis éjkop következik, és a gyengéje megsínli a havat meg a hideget, de ez hozzátartozik a természetes szelektáláshoz. Az etetőket még nem igen látogatják. Ragadozót keveset látni. Egy-egy karvaj ármánykodik az árkok partját cserkészve, de híját még az idén nem láttam. Szürke varjú kevés van, az is inkább a feketével állt össze, és köztisztasági tevékenységet folytat az utakon. Dacára a becsületes foglalkozásnak hamarabb felrebbennek, mint a feketék. Úgy látszik, van a fülük mögött. A tavaszi bűnök árnyéka kísért. A szomszédos területet egy pár galambász héja is bérli az ember bérlőn kívül. Ez az egy pár héja teljesen tönkretette a terület fogolyállományát. Határuk a falu. Soha a falun innen nem látni őket, pedig nálunk most szépen van fogoly, puska végre alig kerülnek. Üres lomtalan a határ, becserkészésről szó sem lehet. Szívesen felajánlanánk a szomszédnak öreg baglyunkat, hogy uhúzással próbálkozzék, de szegény fülesünk egy csöpörgős novemberi napon elköltözött az örök és szabad vadászmezőkre. Talán az öregség bántotta, talán a szabadság utáni vágy koptatta el az egészségét, nem tudom. Egy reggel holtan találtuk. Sok szép hajnali vadászatnak volt tanúja. Nyugodjék! Egy hajtásunkba, sűrű, bokros vízmosásban két kutya is belekerült. Egy foxi és egy farkaskorcs. Tőle nem messze voltak, de jól láthattam tanakodásukat. Viselkedésük pontosan az erdei vadé volt. A foxi visszatört lövés nélkül, a farkas pedig oldalt vágott ki, hol, bár messziről, mégis elegendő sörétet kapott az oldalába. Nagy jajgatva elvonszolta magát, remélem beledöglik. Bár ez nem biztos. Egyik erdőőrünk a nyáron elég közelről pofondurrantott egy farkaskorcsot, amely magam is láttam, de már itthon a faluban, még igazán féldöglött volt, és mégis kigyógyult, de ki ám? Igaz, a fejét félretartotta, mintha a baloldali dolgoktól undorodnék, de a jobb oldaliakra annál nagyobb szepíje volt. Nyulászott vidáman tovább, már csak úgy, félpofára, amíg rossz sorsa egyik barátommal fogjászat közben össze nem hozta. Ő aztán nagyon lőtte. Végérvényesen. Téli vendégségbe visszamaradt két pár örgébicsünk, vagy ahogy Somogyban mondják, Szarka Gábor. Kemény kötésű legények, az bizonyos. Úgy repdesnek, mint kánikulában, és olyan nyugodtan megülnek a jeges ágon fészkelődés közben, mintha búza kereszten üldögélnének aratás idején. Tudom, hogy néha a tilosba tévednek, és a tél apró zsellérei, a cinkék, őszapók, tengelicék nincsenek biztonságba tőlük, mégsem visz rá a lelkiismeret, hogy bántsam őket. Akik ilyen keményen megdolgoznak a létét, azok meg is érdemlik, hogy éljenek. Reggelenként szinte keresem szürke gombóc kis testüket az ismerős fákon. Megvannak. De elgondolom, hogy a felborzolt tollak alatt vaj, mi kevés lehet a hús. talán nincs is. Rókánk kevés van az idén. Friss havon csapát is alig találni. Tavaly sok szuka esett, így nem volt jó a szaporulat. Egyet lőttem mindössze, az is kam volt. Sűrű zanótosban trappolt előttem, és csak a hátát láttam. Lövésemre felvágta a farkát. Azt gondoltam, vége hagyományos szerencsémnek a rókákkal. Mikor a hajtók kijöttek, mégis megnéztem a lövés helyét. Ott feküdt a róka. Nem is nagyon örültem neki, hiszen ez természetes. A következő hajtásban aztán úgy elhibáztam egy-egy gyenge 20 lépésről, hogy még duplázni is elfelejtettem. Azt hiszem, ezzel aztán futcs a rókás szerencsének. Úgy érzem, nem is érdemlem meg. Még ha valami vad rohanásában lett volna, de alig ballagott. Egyik körünkben pedig a rét közepén felrepült a havas zsombékok közül. Egy gólya. Nagyon-nagyon szomorú látvány volt. Ösztövér lábaival kétszer is nekifutott, amíg felvonszolta magát a levegőbe. Pedig nagy súlyt nem kellett neki emelni. A körön kívül 30-40 lépésre ismét leszállt, és ott gubbaszott a fehér világban halálra váró egykedvűséggel. Ősi, életre ösztökélő ösztönök talán keserűen lázadtak a fehér arcú végzet ellen, de ha körültekintett, belátta, hogy itt csak meghalni lehet. Szárnya mögé dugta hát a fejét. Talán álmodott egyet-kettőt a tavaszi réte gólya hírvirágos világáról, a kémények melegéről, hol meglátta a napsugaras világot, és szépen készült a jegeskezű úr fogadására. Valaki meg is jegyezte. Szegény párja, legjobb lenne agyonlőni. De nem nyúlt a puskájához senki.
Elhangzott Fekete István januári hírek című írása. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Az Erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom továbbá a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompas Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok! Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perces kezdettel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 17. részét Dér Gabriella színművésznő olvasna fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Isten látása. Az emberi létezés egyik jellegzetes velejárója, hogy szükségünk van metaforákra. Talán hasznos, ha elgondolkodunk a látás metaforájáról, amelyet oly gyakran emlegetünk a meditációval kapcsolatban. Segít a megértésben, ha összefüggésbe hozzuk a lelki élet másik nagy metaforájával, az úttal. John Mayne beszámol róla, hogy több alkalommal is megkérdezte a tanítóját, meddig fog tartani a meditáció útja, de a tanítója mindig elfordította a tekintetét, ha előhozakodott a kérdéssel. Amikor később magának, John atyának is feltették ezt a kérdést, kétféleképpen reagált rá. Rámutatott, hogy mennyire nevetséges, vagy teljesen figyelmen kívül hagyta. Azt hiszem, azzal adjuk rá a legjobb választ, ha nem foglalkozunk vele, és inkább a hit erejéből tovább lépünk, s úgy meditálunk, hogy nem méregetjük, mennyit haladtunk már előre. Úgy érezzük, hogy a magatartás elsajátítása időt, mégpedig sok-sok időt vesz igénybe. A szükséges idő mennyisége azonban csökken, ha felismerjük, hogy az idő valójában maga is metafora. Sok más kérdés is fakad abból a kérdésből, hogy meddig fog tartani az egész. Az ilyen kérdések mindig azt eredményezik, hogy lassabban haladunk az úton. Milyen gyorsan haladok? Milyen mértékben fejlődöm? Ha így módon előrevetítjük magunkat a jövőbe, egyszerűen csak megfosztjuk magunkat annak lehetőségétől, hogy közvetlenül átéljük a jelen pillanatot. Amikor John atya nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, valójában nagyon is választ adott rá, de úgy, hogy rámutatott a jelen pillanatra, mégpedig az egyetlen lehetséges módon, a csend segítségével. Másképpen ugyanis nem lehet pontosan felmutatni a konkrét jelent. Meddig, milyen gyorsan, ilyenfajta kérdések mindenféle úttal kapcsolatban feltehetők, a meditációval kapcsolatban viszont nem, mert az idővel és a térrel függnek össze. A meditáció révén Isten felé haladunk, és minél mélyebbre merülünk Isten valóságában, annál inkább elhalványodik a tér és az idő dimenziója, s így a tudatunk is egyre szabadabb lesz, mind teljesebb lelki szabadságot eredményezve. Az idő és a tér dimenziója csak metaforaként kerülhet szóba az Istenhez vezető úttal kapcsolatban. Mindkettő fontos metafora, de ha megfeledkezünk róla, hogy csupán metaforák, eltorzul a látásunk. Újra csak elkülönülünk és elszigetelődünk, s visszacsúszunk öntudatunk szűkös határai közé. Nap mint nap végzett meditációnk során óhatatlanul szembe kerülünk az említett kérdéssel, s ekkor ugyanabban a tapasztalatban van részünk, mint az ős keresztény egyháznak. Az első keresztényekben ugyanis felmerült az a kérdés, hogy vajon mennyi időnek kell még eltelnie az Úr visszatéréséig, és vajon milyen gyorsan haladnak a második eljövetel felé. Annak a folyamatnak, amely a tudatunkban lejátszódott, a mi tudatunkban is végbe kell mennie. Meg kell értenünk, hogy Krisztus napja, amelyet megpróbáltak kiszámítani és gondolatban folyamatosan kiszíneztek maguknak, valójában már felvirradt. A napi rendszerességű meditáció megtanít arra, hogy napról napra egyre szabadabban és egyre teljesebben Krisztus napja legyen életünk szintere, s Isten misztériumában éljünk, amely szervesen hozzátartozik Krisztus napjához. Nem kell tagadnunk, hogy az időnek és a térnek is van bizonyos valósága. Sőt, ha a jelen pillanatban élünk, sokkal hatékonyabban, figyelmesebben és érzékenyebben tudunk élni a térben és az időben. Ugyanakkor belátjuk, hogy Istenhez képest csak relatív valósággal rendelkeznek, és magát, Istent egyik sem korlátozza. Ekkor pedig azt is felismerjük, mert immár keresztény szemmel látunk, hogy az emberi létállapot viszonylagos valósága és Isten tiszta valósága között Krisztus a kapocs, aki az időben létezik, de magába is foglalja az időt. A térben van, de túl is lép a téren. Ez a látásmód, a tényleges tapasztalat a csend nyomán alakul ki. Könyveink és eszmefuttatásaink különböző metaforákkal utalnak rá. Egyszer azonban eljutunk arra a pontra, amikor már csendben kell maradnunk, magunk mögött kell hagynunk a metaforákat, és bele kell lépnünk a tiszta és egyszerű valóságba. Így hát elkezdjük mondani választott szavunkat, és elcsendesedünk. Ennek révén pedig az idő előre haladtával napról napra, évről évre egyre pontosabban megértjük, hogy az út, amelyen járunk, a pillanat köré szerveződik. Megérkezünk, mielőtt felismernénk, hogy már ott vagyunk, sőt úgy is megérkezhetünk, hogy azt sem tudjuk, egyáltalán elindultunk már. Szent Pál írja, titkot tárok fel. Nem halunk meg mindannyian, de mindannyian átalakulunk hirtelen,
egy szempillantás alatt. Ellenállás van bennünk az úttal szemben. Ellenállunk annak az erőnek, amely előrehajt minket, mert tudjuk, hogy utunk során lényünk egy részére óhatatlanul halál vár. Ha azonban csak egy kicsit is nyitottak tudunk lenni, ha csak egy kicsit is hinni tudunk, akkor az előrehajtó erőt nagyobbnak érezzük, mint az ellenállásunkat. Minden egyes ponton valamivel erősebb, mint az ellenállásunk. Ezért annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek mégis haladunk, és ahogy fokozatosan növekszünk, egyre pontosabban megértjük, miről beszél Szent Pál. Felismerjük, hogy a halál nem más, mint felébredés, és a létünk kioltódását megelőző rövid pillanatban egyszer csak hirtelen átalakulunk. John atya mindig azt mondta, hogy Isten országa nem hely, hanem tapasztalat. Ha helynek tartanánk, akkor a hely metaforája korlátok közé szorítaná tudatunkat. Ha viszont tapasztalatnak tekintjük, szabaddá válunk arra, hogy teljesen megismerjük Isten országát. A tapasztalat, amelyről szó van, abban áll, hogy mindent meglátunk abban a bizonyos pillanatban, Krisztus pillanatában, Krisztus napján, az örök zenit napján. Ha tehát az út metaforáját hívjuk segítségül annak megértéséhez, hogy miért meditálunk, ki kell egészítenünk és ki kell igazítanunk a látás metaforájával. A meditáció megtisztítja a szívünket, Jézus pedig azt mondja, hogy a szív tisztasága maga a boldogság, mert akinek tiszta a szíve, meglátja Istent. Isten látása maga is metafora. Képtelenség, hogy ugyanúgy lássuk Istent, mint ahogyan a tárgyakat szoktuk. Nem ismerhetjük Istent úgy, mint valamilyen tárgyat. Nem úgy látjuk, mint ahogyan gyönyörű tájakon nyugtatjuk a tekintetünket, és nem is úgy, ahogyan az oltárra helyezett monstranciát nézzük. A kontemplatív tekintetet épp úgy nem kötik meg az alany és a tárgy kategóriái, ahogyan a meditáció útját sem korlátozza a tér és az idő. Ennek megértéséhez a legfontosabb emberi tapasztalat ad kulcsot. Annak tapasztalata, hogy ismerünk valakit, aki szintén ismer minket, vagyis a szeretet tapasztalata. Egészen másként kezdünk látni valakit, ha felismerjük, hogy ő is lát minket. Ilyenkor leomlanak az önösség korlátai, az alany és a tárgy között húzódó korlátok. Krisztus valójában ezeket a korlátokat döntötte le, amikor, ahogyan a Biblia fogalmaz, ledöntötte a népek között húzódó falakat. Ha Istent látjuk, ugyanazzal a tekintettel látjuk, amellyel ő lát minket, ugyanazzal a tekintettel, amellyel önmagát látja, és senki más nem láthatja így. Csak maga Isten láthatja Istent, továbbá azok, akik Istenben vannak. Valamelyes közelebb kerülünk ennek megértéséhez, ha tudatosítjuk, hogy azok, akik szeretik egymást, részesednek egymás önismeretében. Ennek a látás jegyében álló útnak egyetlen feltétele van. Nem szabad magunkra irányítanunk a tekintetünket, és csöndben kell lennünk. Azért kezdhetjük meglátni lassan a meditáció jóvoltából mindenkiben és mindenütt Krisztust, mert a meditáció megtanított rá, hogyan fordítsuk el a tekintetünket saját magunkról, s hogyan éljünk úgy, hogy nem önmagunkkal foglalkozunk. Így pedig lassan megértjük, hogy csak a lélekben láthatjuk meg Krisztust. A lélek pedig egyszerre jelenti Jézus atyához vezető útját és azt a tekintetet, amellyel az atya a fiút látja. Thank you.
Elhangzott Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 17. része. A felolvasó Dér Gabriella színművésznő volt, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.